Amikor újra együtt voltak Galileában, így szólt hozzájuk Jézus. Az emberfia emberek kezébe adatik és megölik őt, de a harmadik napon feltámad. Ekkor igen elszomorodtak. Amikor Kapernaumba értek, oda mentek Péterhez azok, akik a templomadót szedik, és megkérdezték tőle, a ti mesteretek nem fizet templomadót? De igen, felelte. És amikor bement a házba, mielőtt még szólt volna, Jézus megkérdezte, mit gondol Simon, a földi királyok kiktől szednek vámot vagy adót, a fiaiktól vagy az idegenektől? Miután így felelt, az idegenektől, Jézus ezt mondta neki, akkor tehát a fiak szabadok. De hogy ne botránkoztassuk meg őket, menj a tengerhez, vesd be a horgot, és fogd ki az első halat, amely ráakad. Amikor felnyitod a száját, találsz benne egy ezüst pénzt, vedd ki, és add oda nekik, értem és érted. Amen. Az evangéliumot olvasva a horgászok biztosan elájulnának attól, hogy Jézus hogy bánik a halakkal. Mennyi olyan történet van, ide-oda terelgeti, nagy halfogás, vest ki a hálót a jobb oldal, és ott van a sok hal, meg itt ebben a történetben is, egy kicsit meseszerű ez a történet, ez egy kicsit aggaszt minket. Az adószedésről szól, Ádár hónapban szedték be a templomadót, ez egy mózesi törvény. És a mózesi törvény alapján két drachmát kellett, az két napszám. Tehát azt jelenti, hogy ha most gyorsan átfordítanánk, nem tudom nyilván pontosan, hogy hol tart a napszám, az egy ilyen változó összeg, de úgy nagyságrendileg ilyen 20 ezer forintot kellett egy évben a templom javára befizetni. És akkor jöttek ezek az adószedők, Péterhez mennek oda, úgy tudjuk, hogy Jézus is Kapernaumban lakik, mégis Péter a házigazda, és ő hozzá fordulnak azzal, hogy beszedjék ezt a templom adót. És Péter kész is erre, mert hiszen a mózesi törvények alapján minden zsidó férfinak ezt be kellett fizetnie. Egy kicsit sántít az, amit Jézus mond hasonlatként. Hiszen a mózesi törvények sokkal inkább bekapcsoltak valakit a népbe, a templomi kegyességbe. És ilyen értelemben az a kérdés, hogy vajon a királyok kiktől szednek adót a hozzájuk tartozóktól, vagy az idegenektől, ugye amire az a válasz, hogy az idegenektől, ez nem teljesen fedi le azt, ami probléma. Ugyanis a probléma az hogy fölvetődik annak a kérdése, hogy vajon szabad-e, vagy kell-e a templom számára adót fizetni. És a zsidósághoz inkább a hozzáfűződését erősítette az, aki befizette, tehát mint egy a néphez tartozónak, a kegyességhez tartozónak vallotta magát ezáltal, semmint idegennek. Nem az idegenektől szedték be a templomadót, hanem sokkal inkább a benfentesektől. A történet maga nyilván a korai gyülekezetnek egy fontos története. Jelzi azt is, hogy ez abban az időben íródott, amikor a templom még állt, hiszen a jeruzsálemi kegyességnek, a jeruzsálemi templomi kultusznak az árnyékában növekszik a keresztény gyülekezet. És felvetődik annak a kérdése, hogy vajon neki kell-e innentől kezdve, mivel hát külön csoport, sőt bizonyos üldöztetés is kialakulhatott a zsinagóga vagy a templomi kegyességből a keresztények felé, hogy vajon neki kell-e adót fizetni. És ez a történet abban erősíti őket, hogy igen, tartsuk meg a szabályokat, tartsuk meg azokat a törvényeket, pláne mózesi törvényeket, amelyek minket a zsidósághoz kötnek, és talán itt ez az a pont, ahol aztán kialakul valamiféle mondani való. A kis meseszerű fordulat, hogy oda megy Péter a tóhoz, és kifog egy halat, vitára ad okot az írás kutatói számára is, hogy vajon tényleg így volt, tényleg mint a mesében, hogy kiveszi a szájából a pénzt, egy ilyen 4 drachmást, ugye az azt jelentette, hogy kettőjüknek, Péternek és a Jézusnak a templomi adóját fedezte volna, azzal szemben, hogy vajon nem a hal ára volt-e annyi. Tehát, hogy a halat, ki kellett fogni a halat, de utána a halat eladni, és a hal árából fizette ki. Ez egy kicsit közelebb áll hozzánk, nem annyira csodás. Viszont az egész gondolkodássor, ami e körül a templomi adózás körül zajlik, ez, hogy a gyülekezetnek ez egy ilyen fontos története, ez nagyon jól mutatja azt a formát, ahogy erről az egészről gondolkozunk. Ugyanis 2 mondattal előbb Jézus arról beszél, hogy ő az emberek kezébe adatik, meghal, és feltámad. És valami hihetetlen történetet vázol föl a tanítványok számára, akik ez szerint a leírás szerint, Máté szerint már valamit vesznek ebből, mert elszomorodnak. Az, ami történik, az egy világméretű esemény. Persze azt lehetne mondani, ugyanebben a szűk körben zajlik, hiszen Jeruzsálemnek a külvárosában történik ez a kivégzés. De mégis a világ egészének a sorsa, Isten hatalmas tervének, Isten hatalmas akaratának a végigvite, annak a szédületes demonstrációja, hogy mennyire szereti az Isten, a mindenható Isten az ember. Hogy az, ami itt néhány perccel ezelőtt a teremtés történetéből elhangzott, hogy az a szeretet az érvényesül a mi korunkban is, és a világ egészét átfogja. Ezek pedig a templomadóval vackolnak. És ez egy nagyon érdekes kettősség. Hogy miközben van egy hatalmas globális történet, aközben ők az ilyen nagyon is egyszerű és hétköznapi és tényleg ilyen akadékoskodó, vackolós történettel foglalkoznak. De hát ilyenek vagyunk. És rengeteg ugyanilyen történetünk van. Néhány nappal ezelőtt jött ki egy nagyon, nagyon erős cikk a környezetvédelmi folyamatokkal kapcsolatban, amelyik arról szólt, hogy minden olyan pénz, amelyet a környezetszennyezés megállítására, a környezeti pusztulás fékezésére fordítunk, kidobott pénz, és el kellene kezdeni készülődni Magyarországon is. Hatalmas víztárolókat kellene építeni, mert hiszen olyan típusú lesz az esőzés, az áradások, és utána a szárazság és az aszály, hogy erre kellene pénzt fordítani. Arra kellene pénzt fordítani, hogy házakat kellene szigetelni. De nem kicsit, hanem nagyon, mert nagyon erősek lesznek a tele, és nagyon erősek lesznek a nyarak. És erre a felkészülésre kellene azt a pénzt fordítani, amit most a környezetszennyezés megállítására, a klímaváltozás fékezésére fordítunk. Nem vagyunk rá képesek. Mert ez egy globális történet. És mi meg arra vagyunk képesek, hogy szelektíven gyűjtsük a szemetet. Mi arra vagyunk képesek, hogy ne vegyünk nejlonzacskót a boltba. Mert ilyen kis apró eseményekből áll az életünk. És ezek teremtik meg a biztonságunkat. Ez nagyon szívszaggató az a filmjelent, amikor a holokauszt idején viszik el a zsidókat, és mindenki egy bőröndöt csomagolhat össze. És akkor ott állnak az ajtóba, és csukják be maguk mögött a lakásuknak az ajtaját, annak a lakásnak az ajtaját, ahol soha nem térnek már vissza. És akkor az asszony visszalép, és megigazítja az ágyterítőt. Mert ilyen az életünk. Biztonságokat keresünk. Apró biztonsági pontokat keresünk, amelybe kapaszkodni tudunk. Amire azt tudjuk mondani, hogy igen, ezt tudjuk kezelni, nem tudjuk a globális folyamatokat kezelni. Nem vagyunk képesek a történelemnek a nagy volumenű háborúit, népirtásait, gonoszságait fordulatait semmilyen formában befolyásolni. Azt érezzük, még a magunk országában sem vagyunk képesek valamilyen irányba fordítani a hajót. Semmire nem vagyunk képesek. Apró kis biztonsági pontokat keresünk, hát ha ez sikerül. Meg hát, hogyha ez teremt valamiféle változást. És kicsit érthetővé válik az, elég sokszor idézem én Dosztojevszkijtől a Nagy Inkvizítor poémát, azért, mert ott nagyon sok minden leképződik ebben, és amikor a Nagy Inkvizítor megmutatja azt Jézusnak, a fogoly Jézusnak, hogy rontotta el az egyház, így mondom, hogy változtatta meg Jézus mondani valóját, hogy egyházi módon élhető legyen ez, de utána kinyitja a cellajtót, ott van egy nagyon fontos pillanat, amikor Jézus kimegy, és előtte megcsókolja ezt a 90 éves ösztövér inkvizítort. Mert látja, hogy nem vagyunk képesek másra. Arra vagyunk képesek, hogy leosztogassuk a hatalmat. Arra vagyunk képesek, hogy primitív módon szétosszuk a kenyeret. Arra vagyunk képesek, hogy megigazítsunk egy ágyterítőt. Arra vagyunk képesek, hogy szelektíven gyűjtsük a szemetet. És közben ott van a hatalmas történet, hogy a világ ura, hogy az ő Krisztusa, az emberért mindent megtesz, a végletekig elmegy. És a halálig megy azért, hogy valami módon megmentsen minket. Mi pedig azon gondolkodunk, hogy vajon a templomnak kell-e adót fizetni, vagy nem kell, vagy mennyit, vagy melyik halból, vagy hogyan. Ez a döbbenet, ez a kettősség. És nem lehet ennek az igehirdetésnek az a felszólítása, hogy foglalkozzunk innentől kezdve a globális dolgokkal. De nem vagyunk rá képesek. Mert mi nekünk kapaszkodnunk kell. Mert mi nekünk valami módon meg kell ragadnunk azt, amit meg tudunk ragadni. És talán az igazi mondani való éppen az, hogy miközben Isten látja ezt, Krisztus megcsókolja a Nagy Inkvizítort, aközben ő végigviszi a maga akaratát. Ő végigviszi azt, hogy Krisztus halálában föloldódik a világról alkotott képünk, hogy valami módon megoldást talál a vétkeinkre. Ő végigviszi azt, hogy irgalmát és bocsánatát árasztja szét az emberek között. Ő végigviszi azt, hogy a maga lelkéből ad, hogy lelkesültek legyünk. Ő végigviszi. Mi vagyunk azok, akik mindig is kicsinyesek vagyunk és maradunk. Másfelől egyszer csak mutat egy kapaszkodó. Azt mondja, hogy ebben a leszűkült kicsinyes világban itt van, már készen, már végigvíve, már befejezetten, itt van egy kapaszkodó. És kapaszkodjatok belém. És akkor az életetek globálisan is megoldódik. És egyszer csak lesznek globális ötleteink. Egyszer csak készek vagyunk olyan hatalmas folyamatokba bekapcsolódni, amelyekről álmodni sem mertünk azelőtt. Egyszer csak készen leszünk, nem magunk miatt, mert hiszen a mi életünk biztonságos kis apró kapaszkodókat keres, hanem ő miatta, mert belé kapaszkodunk, egyszer csak végigvinni hatalmas dolgokat is. Igazi csodákat, amelyekben az emberek átélik azt, hogy Isten itt van közöttük. Amelyekben az emberek átélik annak a csodáját, hogy nem vagyunk magunkra hagyva. Ez a csoda azonban, Krisztus csodája, ez a csoda, ez csak benne felfedezhető. Ezért, amikor kitárjuk szívünket, amikor megpróbáljuk elengedni hétköznapi kapaszkodóinkat, melyekben annyira bíztunk, akkor mi is részeseivé leszünk ennek. És csodát tesz nem csak velünk, hanem általunk is. Csak te tudod ezt megtenni velünk, Urunk Istenünk. De mi készek vagyunk kitárni szívünket. Készek vagyunk elengedni kapaszkodóinkat. Készek vagyunk arra, hogy a te utadra lépjünk. Készek vagyunk arra, hogy valamit megértsünk akaratodból, szándékodból. De a csodát csak te tudod megtenni. Ezért kérünk, használj minket, életünket, akaratunkat, cselekvésünket, döntéseinket, és hadd legyünk valóban így is a tieid. Ámen.